Hallgassák meg a testvérek Istenünk szent igéjét, úgy, amint írva található, Sámuel második könyvének 9. fejezetében.
Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háznépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjen vele Jonatánért. Volt Saul házából egy szolga, név szerint Cibá, akit Dávidhoz szólítottak, és megkérdezte tőle a király. Te vagy-e Cibá? Így felelt, én vagyok, a te szolgád. Akkor azt mondta a király, maradt-e még valaki Saul háza népe közül, hogy Isten irgalmassága szerint cselekedjen vele. Cibá így felelt a királynak, van még Jonatánnak egy fia, aki mind a két lábára sánta. Azt kérdezte a király, hol van? Cibá ezt felelte a királynak, íme Mákírnak, Ammél fiának a házában van, Lódebárban. Akkor elküldött Dávid király, és elhozatta őt Mákírnak, Ammél fiának házából, Lódebárból. Amikor Mefibosét, Jonatánnak, Saul fiának a fia megérkezett Dávidhoz, arcra borult, és tisztességet tett neki. Dávid megszólította. Mefibosét, ő így felelt, íme a te szolgád. Dávid azt mondta neki, ne félj, mert hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, és mindig asztalomnál fogsz étkezni. Akkor fejet hajtott Mefibosét, és azt mondta, mi a te szolgád, hogy a holt ebre, amilyen én vagyok, rá tekintettél? Azután szólította a király Cibát, Saul szolgáját, és azt mondta neki, amilyet csak volt Saulnak és egész házanépének, mindazt a te urad fiának adtam. A földeknek tehát te viselt gondját fiaiddal és szolgáiddal együtt, és szolgáltasd be a terményt, hogy legyen urad fiának kenyere. Mefibosét pedig, a te urad fia, mindig az én asztalomnál eszik. Cibának 15 fia és 20 szolgája volt. Cibá így felelt a királynak. Mindent úgy tesz a szolgád, ahogy uram, a király parancsolja nekem. Így Mefibosét Dávid asztalánál evett, mint egy királyfi. Mefibosétnek pedig volt egy kisfia, akinek Miká volt a neve, Cibá házának lakói pedig mindnyájan Mefibosét szolgái voltak. Mefibosét tehát Jeruzsálemben lakott, mert mindig a király asztalánál étkezett. Ő mind a két lábára sánta volt. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk, hogy itt lehetünk, hogy adtál nekünk erőt, hogy eljöhessünk hozzád, és te vezettél bennünket. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és van számunkra szavad. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket a te hatalmadról, a te irgalmasságodról, a te kegyelmedről. Bocsáss meg, amikor mi elcsábolunk, nem figyelünk rád, és nem tudunk mi is ilyenek lenni, pedig egyre jobban szeretnénk te hozzád hasonlítani. Kérünk ezért, hogy légy itt most közöttünk, áld meg a ige szólóját, az ige hallgatóit, és taníts bennünket, hogy hogyan lehetünk egyre jobban olyanok, amilyeneknek szeretnél minket látni. Amen.
Bűnbocsátó igét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 173. dicséretünket énekeljük. Nem vagyunk mi magunké, így kezdődik az ének. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található az Efézusi levélben, annak második fejezetében, a 4. verstől a 10. versig. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Kedves testvérem, nem olyan régen egy hajléktalan párról láttam egy riportot. Kint éltek az erdő szélén, sátrukban, mindenféle komfort nélkül. A vizet egy kannába hordták maguknak egy távoli kútról, egy ledes karácsonyfa égővel világítottak, és tulajdonképpen egész nap nem csináltak semmit. A riporter azért kereste fel őket, mert felajánlott nekik egy vidéki, berendezett házat munkalehetőséggel együtt. Azt gondolnánk, hogy itt most happy end következik, de nem. Az asszony még csak elment megnézni ezt a házat, ezt az új házat, és mutattak is a kamerák, hogy tényleg egy nagyon jó állapotban lévő, teljesen berendezett ház, de végül is a pár nem élt a lehetőséggel. Maradtak ázva-fázva az erdő széli sátorban. Nem kellett a segítség, mert akkor változtatni kellett volna életmódjukon, kilépni az eddigi úgymond saját komfortjukból, megszokott életvitelükből. A mai történetben azt látjuk, hogy egy ember életében változás következik. Dávid király lett, mind a 12 törzs felett, nagy győzelmei vannak, erről hallhattuk az igehirdetést elmúlt vasárnapon, csúcson van, de ez az ő életében azt jelenti, hogy ugyanúgy megmarad irgalmas szolgának, az Isten irgalmas, alázatos szolgálójának. És fölmerül benne a csúcson, hogy van még valaki a Saul háza népéből, akivel irgalmasságot tehetnék, aki iránt hűséggel tartozom. Megígérte barátjának, Jonatánnak, amikor egymással évekkel ezelőtt szövetséget kötöttek, hogy irgalmasságot gyakorol háza népével. Így olvashatjuk ezt még Sámuel első könyvének 20. fejezetében, de ha meghalok, ne vondd meg a szeretetedet az én házam népétől, akkor sem, amikor az Úr kiirtja Dávid valamennyi ellenségét a föld színéről. Tehát szövetséget kötöttek, és a szövetség szent dolog, erős kötelék, szinte összeforrt a lelkük. És ezt akarja Dávid betölteni, tehát keresi a lehetőségét annak, hogy jót tegyen. Tehát a hívő emberre valahol ez a jellemző, hogy bárhol is van, bármilyen polcon is van, vagy éppen nincs polcon, de keresi a jót, az irgalmasság gyakorlásának betöltését. Mert aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Saul az első király, fia Jonatán egy csatában meghalnak a filiszteusok ellen. A család túlélői, amikor meghallják ezt a hírt, menekülőre fogják, mert féltek a trónra lépő Dávidtól, és menekülés közben Mefibosetet, Jonatán fiát, Saul unokáját, aki akkor 5 esztendős volt, a dajkája futtában elejti, aminek következtében mindkét lábára megsántul. Most Lódebárban élt. Ez a Lódebár, már furcsa hangzású számunkra ez a név, de beszédes nevű település. Azt jelenti ez a név, hogy nincs legelő, nincs kenyér, nincs semmi. Mint ahogyan nincs semmi reménysége Mefibosetnek, semmi, amitől változást remélhetne az életében. Meggyilkolták ekkorra már Isbosetet is, Saul másik fiát, nincs több várományosa a trónnak, de van-e valaki, akivel lehet irgalmasságot gyakorolni. És így jön a képbe Mefibóset, a Sánta királyi unoka. Ugye nagy remények, legjobb családba beleszületik, de 5 évesen kiesik ebből a kegyből. És nem azt az életet élte, amibe beleszületett. És úgy látjuk itt a beszélgetésből, hogy magára is úgy tekint, mint egy döglött kutyára, egy összetört ember, egy eldugott településen, ahol nincs semmi, érdemese az ilyennek élni, megkísérthették ezek a gondolatok is. Tehát egy ember, aki kiesett a kegyből, az ember, aki kiesett a védett fészekből. Az ember, akinek el kellett hagyni az Édent, mert vétkezett, és most pedig komfortossá próbálja tenni a földet, de hát nagy igyekezetünkben ez valahogy nem sikerül, csak tönkre tesszük, amit az Istentől kaptunk, egyre inkább kizsigereljük a bolygónkat, és benne egymást is, és nem is emlékszünk már arra, hogy milyen volt, amikor volt békességünk, biztonságunk, jólétünk és gazdagságunk, tehát elfelejtettük már, hogy mi mindent kaptunk az Isten közelségében, mindent, ami az életet jelenti, hiszen semmink nem maradt, semminek nem maradt a hitből, a békességből, az örömből, az igazi szabadságból. És sokan úgy élnek, vagy talán mi is, hogy jó így nekem. Minek változtatni rajta? Hát így éltek a szüleink is. És el sem hisszük, hogy valaha jó volt, hogy van visszaút a mennyei atyánkhoz. Jó nekünk itt, mondta a hajléktalan pár, és maradt a sátorban. Kérdés, hogy mi az Isten igéire mit válaszolunk, hogy jó nekünk így, bűneinkbe, távol az Istentől, vagy elhisszük, hogy az Isten ki akar hozni, ki tud hozni mélységeinkből. Dávid ebben a történetben bemutatja Isten irgalmasságát, és ebben előképe Jézus Krisztusnak, mert Mefibosét életében a változás csak Dávid irgalmassága hozhatta. És így jön képbe az Efézusi levél felolvasott szakasza, hiszen ez a szakasz is az Isten határtalanul nagy irgalmasságáról beszél nekünk Jézus Krisztusban. Dávid kezd el érdeklődni Mefibosét után. Keres, kutat, így találja meg Cibát, a Saul házából való szolgát, aki ismeri Mefibosét hollétét. Valahol mindig az Isten az, aki megteszi az első lépést felénk. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Mi nem tudunk magunkon segíteni, nem vagyunk képesek feltornázni magunkat az Isten országába. Isten viszont gondol ránk, és megemlékezik rólunk. Imádságaink csak válaszok az ő keresésére. Ha elindulunk az úton az Isten országa felé, azért tehetjük, mert az első lépésünket az Isten igazgatja, meg a többit is, és ő már előbb lépett felénk, és ő az, aki vonz minket magához. Felemeltetett, és mindeneket magához vonz. Ő az, aki megszólít, aki elénk beküld embereket, elénk beküld bizonságtevőket, aki szembesít egy-egy igével a Szentírásból. Elér bennünket az Isten, ahol vagyunk, úgy, ahogy vagyunk, olyan nyelven szólít meg, hogy azt megérthessük. Olyan szépek az evangéliumokban Jézus keresős példázatai, és több ilyen példázat is van, hogy ezzel is nyomatékosítsa az ige, hogy mennyire ilyen a mi irgalmas Istenünk, hogy a tékozló fiú, az elveszett juh, az elgurult drachma, tehát Isten keres, jön utánunk életünk mélységeibe is, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Mefibosét nem tudott Dávidhoz menni, így Dávid irgalmassága ment el ő hozzá. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Tehát Jézus Krisztusban közelít felénk az Isten szeretetével, kegyelmével, bocsánatával. Új szövetséget kötött az Isten Krisztusban, és nagyon sokszor beszél erről az ige, és megemlékezik erről a szövetségről. Mi nem tudunk menni hozzá, ő jött el hozzánk, emberré lett, itt élt köztünk, itt halt megértünk, támadt fel, és ment előre, hogy utat nyisson mennyei országába. És mi legyünk hálásak ezért az isteni szeretetért, aki megtette az első lépést. És vegyük észre, hogy minden mozdulásunk mögött ott van az Isten kegyelme. Ott van az Isten mozdító szeretete. Az irgalom, a kegyelem azt jelenti, hogy nem úgy bánnak velünk, ahogyan azt megérdemelnénk. Nem azt kapjuk, amire rászolgálnánk. Mefibósetet akár ki is végeztethetné Dávid. Saul talán ezt tette volna hasonló helyzetben. Isten annak ellenére szeret minket, akik vagyunk. Néhány fejezettel előbb azt olvastuk az igében, hogy Dávid gyűlöli a sántákat és vakukat, de itt azt látjuk, hogy mégis kivételt tesz Mefibósett személyében. Ő sántasága ellenére majd lakhat a Szent Városban, Jeruzsálemben. Tehát Dávid ebben kész volt még előbbi fogadalmát is felülírni. Ugye egykor, amikor Jeruzsálemet ostromolja, akkor a jebuzeusok kicsúfolják, és azt mondják, hogy még a sánta és a vak nép is el tudná űzni Dávidot a falak alól. Tehát akkor teszi Dávid ezt a fogadalmat, hogy soha egyetlen sánta nem teheti be lábát a városba. De Dávidnak ez a szeretet szövetsége lenullázza a keserűségében tett fogadalmát. Hiszen ő Jonatánnak, a barátjának a fia, akiben a barátját látja. Tehát nem a gyűlölködő nagyapát, és nem is a sajnálatra méltó embert. És Mefibósett is ezt tudja. Tehát ezért alázza meg magát Dávid előtte. Többször olvassuk itt az igében, hogy meghajtotta magát, odaborult, tiszteletet tett. Tehát nem vagyunk méltók mi az Isten színe elé jönni. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Fogalmazta meg ezt a százados, vagy a tékozló fiú is, hogy nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem, amikor hazaér az atyai házhoz, fogalmazza így, hiszen elherdáltam az örökséget, hiszen nem tudok felmutatni semmi érdemet, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogozva. Tehát másként nem is járulhatnánk az Isten színe elé, hiszen az Isten megemésztő tűz is. És amíg élünk, erre a kegyelemre szorulunk. Így van ez valahogy velünk is, hogy megérdemelnénk mi az ítéletet a bűneink miatt és a halált, de az Atya Jézus Krisztusra tekint, és szeretettel az ő érdeméért magához ölel minket. Tehát nem a mi érdemeinkért, hanem az ő nagy irgalmából. Tehát nem érdemlem meg a szeretetet, de kapom a szeretetét. És mindazért kapom, amit ő tett értem a Golgotai kereszten, mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett Istennel, fiának halála által megbékélhetünk mi is, de csak Jézus Krisztus által. És ez az evangélium, ez az örömhír, hogyha eljut hozzánk, és hogyha elhisszük, akkor átalakítja az életünket, és nem élhetünk tovább, úgy, mint eddig. Tehát kihoz a halálból az életbe, kihoz a sötétségből a fénybe, egy minőségileg más életbe. Elveszi félelmünket. Nem tudjuk, hogy Mefibósett mit gondolt, amikor megérkezett hozzá Dávid követe. Hogy menni kell Jeruzsálembe, de minek? Mi fog ott most következni rám? Talán tele van a szíve félelemmel, hogy most jön a leszámolás órája, itt a bosszú ideje, hiszen Dávid nagyapám ellensége volt. Arccal a földig hajolt Dávid előtt, hogy itt van-e te szolgád, majd érkezik a felemelő válasz, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak minden földbirtokát, Te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ne félj, mert irgalmasságot cselekszem veled. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Ne félj, mert veled vagyok. Isten az ő kegyelmével felemel és maga mellé állít. Ha pedig az Isten van velünk, akkor ki lehet ellenünk, akkor kicsoda vádolhatja az Isten választottait. Hogyha a seregek ura velünk van, a mi oldalunkon áll, azaz, hát mi állunk a kegyelméből az ő oldalára, akkor miért ne bátorodna meg a szívünk? Miért ne szolgáltatnánk ki félelem nélkül előtte az egész életünket? Mefibosét elfogadja a felkínált kegyelmet, és élt vele élete végéig. Bízott Dávid király szeretetében, ezt látjuk majd a későbbi történésekben is, ahogy olvassuk majd a kalauz szerint a továbbiakat. Tehát az Isten elveszi a félelmeinket. Mitől félünk? Hát így, menjünk ő eléje. És higgyük, hogy ő nekünk is mondja, hogy ne félj, mert irgalmasságot cselekszem veled. Aztán királyságot kap Mefibosét. Maga ez a név, hogy Mefibosét, azt jelenti, hogy a szégyen gyermeke, itt mégis királyi méltóságot kap. Visszakapja földjét és állandó helyet a király asztalánál. Tehát Dávid nagyon nagyvonalú Jonatánnal teheti, mert már biztonságban van ő a király, a nagy király, és Mefibosétnek Lódebárból Jeruzsálembe kell mennie, a nincsből, a vanba, a szükségből, a bőségbe, ahol van legelő, van gondoskodás, minden van, amire neki szüksége van. Ciba minden család tagjával együtt rendelkezésére, szolgálatára áll. Ciba lesz majd a földek művelője, 15 fiával és 20 szolgájával együtt. Tehát ennél többre soha nem is számíthatott volna Mefibosét erre az állandóságra, Dávid király asztalánál, mint egy herceg, mint egy királyfi. Tehát Dávid nagyvonalúan gyakorolja irgalmát, és egy teljesen új élet kezdődik el Mefibosét életében, amiben ő valóságosan benne van, és nem akar visszamenni, és nem akar Dávid ellen fordulni. Tehát gyönyörű szép képe ez annak a kegyelemnek, amiben részesít minket Krisztusért az Atya. De elhisszük-e, hogy ez a kegyelem ránk is áll? Hogy nekünk is mondja, minket is biztat vele? És hogy hozzá tartozhat az életünk? Hozzá tartozik az életünk? Kijöttünk a régi életünkből, a magunk lódebárjából, a semminkből, a minden felé? Megajándékozhatott az Isten az ő lelkével, amelyik a szeretetnek, józanságnak a lelke, és nem a félelemnek a lelke. Átéljük, hogy naponta a királyi asztalnál eszünk, asztalt terít nekünk ellenségeink előtt. Fejünket megkeni olajjal, csordultig lehet a poharunk. Minden nap, amikor igét olvasunk, átélhetjük ezt, hogy ott a terített asztal, és jól lakhatunk királyi eledellel. És ez előképe is az Isten országának, ahova vár minket. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Mindezt úgy, hogy nekünk semmi érdemünk nincs, se megtérésünkkor, se a későbbiekben. Isten fiai lehetünk Jézus Krisztus által, akiben az Isten gyönyörködik. És így a mi életünkben is, hiszen bennünk él. Megbocsájt az Atya Krisztusért, visszakapom az örökségemet, mert akié a fiú, azé az élet. És Krisztusért az Atya megáld a mennyei világ minden áldásával. Krisztusért másként tekint ránk, tisztának és szentnek lát, bár önmagában mi nem vagyunk azok. Isten kegyelme mindent visszaad, tökéletesen rehabilitál. Meghív, visszaültet a mennyei asztalhoz. Célja van az életünkkel, és ez a cél az ő áldása, és itt az ige alapján feltámadás és uralkodás. Húsvét után különösen is élő lehet ez az örömhír, hogy igen, támadjunk föl új életre, és fogadjuk el őt magát nyitott szívvel és hálás örömmel. Amen. Az Isten igéjére válaszként énekeljük a 220. dicséret 6. versét, így kezdődik a 6. vers, térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, hogy kegyelmes és irgalmas mennyei édesatyánk vagy, és ezt láthatjuk mindenben. Ezt láthatjuk különösen is az evangéliumokban, ahogy küldted értünk Jézus Krisztust, ahogy ő cselekedett értünk, de ezt láthatjuk velünk való bánásmódodban is, ahogyan türelmesen bánsz velünk, ahogy türelmesen bánsz ezzel a bűnös világgal, mert az az akaratod, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mi, ha tartozzunk a hozzád térőkhöz, a neked élőkhöz, kegyelmedből. Urunk Istenünk, te formáld át a szívünket, életünket, te élj bennünk. Bocsásd meg, hogy úgy tudunk ragaszkodni a régihez, az értéktelenhez, a semminkhez, mert azt hiszük, hogy az a valami. Holott az igazán érték, amivel te ajándékozol meg, amivel te szenteled meg az életünket. Segíts, Urunk, hogy a te hívásodra mindig mozduljunk, és mindig tudjunk élni a veled való közösségből, a megterített asztal csodájából. És köszönjük, Urunk, hogy a te gyermekeid ezt naponta megélhetik, hogy veled közösségük van, hogy te szólsz, te töltöd be az életünket, te veszed el félelmünket. És köszönjük, hogy már a jelen való világban úgy élhetünk, mint a te kiváltságosaid, mint a te gyermekeid. Köszönjük ennek az előízét, de köszönjük, hogy a java még ezután vár ránk, az elkészített mennyei országban. Urunkat, hogy arra nézve tudjuk élni az életünket, harcolni a hitnek a szép harcát. És könyörülj, Urunk, abban is rajtunk, hogy hadd tudjunk mi is irgalmas szeműek, szívűek lenni, akik nem mennek el a szükség mellett, akiknek megesik a szíve. Urunk, segíts, hogy ennek a módját, mikéntjét is mindig tudjuk tőled elkérni, és hogy ne maradjunk meg az elvieknél, hanem hadd tudjuk cselekedni is mindig a te akaratodat. Áld meg, kérünk, az egyházunkat, áld meg, kérünk, országunkat kegyelmedből. És segíts nekünk, Urunk, hogy tudjunk most eléd állni, és ebben a csendben veled megbeszélni még, ami most fontos. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket.